Mennyi atyán, köszönjük, hogy jöhetünk újra, és Uram, szükségünk van rád. Uram, vágyunk újra arra, hogy belenyúlj az életünkbe, és fölforgass dolgokat, Uram, ami nincs a helyén. És Uram, észreveszünk, hogy milyen könnyen tud változni a prioritás a szívünkben, a figyelmünk tárgya, Uram, milyen könnyen félrevonódunk dolgoktól, amik korábban nem voltak megkérdőjelezhetők, Uram, de kérlek, Uram, hogy vezess vissza az alapjainkhoz, Uram. Vezess vissza azokra az alapokra, Uram, amin a hitünk áll, amik az evangélium üzenete mond. Vezess vissza a te szeretetedhez, Istenem. És kérlek, hogy hadd legyünk annak az eszközei. Hadd legyünk annak az elfogadói, Uram. Hadd legyünk a te imádói, Uram. Leboruljunk a lábadhoz, Istenem. Kérlek, áld meg ezt a vasárnap reggelt, és szólj hozzánk a te igédből, Jézus, a te nevedben kérjük. Amen. Na, az 1 Korintus 8, az igazából két fejezet lesz ma, a 8 és a 9. Remélem az ebédet, mindenki hazaér. Igyekszem igyekezni. Ez a rész is abban folytatódik, amit a 7. fejezetben elkezdtünk, hogy Pál kérdésekre válaszol. A korintusi gyülekezet írt egy levelet Pálnak, amiben feltettek neki kérdéseket, és Pál ezekre a kérdésekre sorban választad. Így olvassuk az első verstől. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, és még semmi, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Isten. Mi lehetett a kérdés? A kérdés az valószínűleg így hangzott. Pál, ehetünk-e bálványáldozati húst? Ehetünk-e olyan húst, amit bálványáldozatra használtak pogány templomokban? Lehet, hogy ezzel most, ahogy így hallod a kérdést, úgy jössz, hogy na, erről minek fogunk hallani? Tehát így, ez miben aktuális egy 21. századi Vácon élő keresztény embernek? Bálványáldozati hús evése. Maga a téma lehet, hogy nem aktuális, de amire Pál vezeti amire visszavezeti a választ, az nagyon is aktuális lesz. Nagyon aktuális, amit mond, és kérlek, hogy figyelj arra, és igyekszem erre fölhívna majd a figyelmet, hogy mik ezek az alapelvek. Akkoriban Korintusban nem voltak élelmiszerboltok, nem volt ott egy Tesco vagy egy Spar, vagy az emberek eljártak volna vásárolni, hanem ha élelmiszert vettek, akkor elmentek a piacra. Ha húst akartak venni, elmentek a piacra. De volt a korintusi városban egy másik hússzerzési lehetőség is, ez pedig a pogány templomok voltak. Akkoriban, hogyha valaki egy pogány istent akart imádni, elvitte az áldozati állatát, és ebből az áldozatból egyharmad részt elégettek az oltáron. Egy másik részt, egy másik egyharmad részt megkapotta az, aki az áldozatot hozta, hogy vigye haza és egye meg, mint istentisztelet. És a maradék rész, a maradék egyharmad rész pedig a papé volt, aki az áldozatot bemutatta. Na most gondold el, hogyha te egy pap lettél volna egy ilyen pogány templomban, és már az ötödik ember jön a bárányával, neked meg már sorban állnak a báránycombok, ami messze több annál, mint amit te meg tudsz enni. Hát, mit csinálnál vele? Hát eladnád. Ezt csinálták ezek a papok is, ezeket az áldozatra hozott állati húsokat, ezeket eladták. És a templomban működött egy húspiac. Nem csak húspiac, hanem egy étterem is működött, ezt meg lehetett vagy helybe venni, vagy meg lehetett helyben enni. Nem tudom, hogy nevezték el, Zeus étterem, vagy bármi, valami Isten után, és ott ezeket az ételeket meg lehetett venni, és ami emellett szólt, hogy ez a hús sokkal olcsóbb volt, mint amit a húspiacon árultak. És hát a keresztények akkor is szerették az akciókat, meg ma is, és felvetődött a kérdés, hogy hát Pál, hát mi megehetjük ezeket a húsokat, mi megvehetjük, és ezzel minden rendben van. Na, ebből lett az ügy. Ezért írtak Pálnak, hogy Pál, mi van ezzel? Tehát így nyilatkozz, segíts nekünk. Mi van, ha egy tesó meghív engem, föltállalja a báránysültet, én megkérdezem, honnan van? Hát a templomból. Na, akkor megehetem? Vagy mit csináljak? Annyira incsiklandozó, nem akarom ott hagyni. Na, és Pál ezt válaszolja. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Pál nem közvetlenül válaszol. Nem egyből beleugrik a válaszba, hogy megmondja, hogy igen vagy nem, hanem lefekteti az alapelvet, ami igaz lesz erre a helyzetre is, de sokkal messzebb mutat. És emiatt szerintem aktuális ma is. Azt mondja, hogy a keresztény ember viselkedését elsősorban a szeretet határozza meg, és nem az ismeret. Azt mondja itt, hogy mindannyiunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ismeret és szeretet. És azt mondja itt Pál, hogy mind a kettőnek van hatása a keresztény ember életére. Mind a kettő növekedést hoz. Az egyik felfúvalkodás módján, a másik pedig úgy, hogy épít. Az egyik azt eredményezi, hogy növekszik, mint a luftballon, a másik úgy eredményez változás, hogy növekszik, mint egy épület, tégláról téglára. Ma is vannak keresztények, akik növekednek, van, aki úgy növekszik, mint egy lufi, ami igazából nem egy tartalmas növekedés, és van olyan keresztény, aki pedig épül. A különbség az, hogy az egyik ismeret által épül, a másik pedig szeretet által épül. Ma nincsen olyan valódi keresztény növekedés, amiből kihagyhatnánk azt, hogy valaki szeretetben növekszik. Ha valaki úgy érzi, hogy növekszik, de a szeretete nem növekszik Isten felé és az emberek felé, az igazából nem növekszik. Ez a mércéje a valódi növekedésnek. És azt mondja utána Pál, ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. Itt Korintusban elég sokan úgy gondolták, hogy ők ismernek valamit. És sok mindent tudnak. És Pál azt mondja nekik, ha valamit úgy gondolsz, hogy teljesen ismersz, akkor igazából még nem ismertél meg semmit. Pál, ezzel azt mondod, hogy minden ismeret haszontalan? Nem, igazából nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a hasznos ismeret nem az, amit én tudok, hanem az, amit Isten ismer rólam. Az a valódi ismeret, amit Isten mond el rólam. És az én Isten iránt érzett szeretetem, ezt mondja itt Pál. Na, ezek az értékes dolgok. És így folytatja, hogy de ha valaki szereti az Istent, az már ismeri Isten. Van egy általános nézőpont, ami Pálit megfogalmaz, magán a hús evés kérdésén túl, ami igenis aktuálissá teszi ezt a kérdést. Itt Korintusban ez az ismeret témája, ez mindent vitt. És azt gondolták, hogy ők aztán szuperlelkiek, ők mindent tudnak, és még Pált is néha kioktatták. És Pál apostol így helyre rakja ezt bennük, hogy jó van, jó, hogy így figyeltek dolgokra, hogy mi a jó és mi a rossz, de a szeretet az még ennél fontosabb. Nem lehet, hogy túl sokat foglalkoztok ezzel az ismerettel, és a szeretet már nem prioritás. És mindjárt meglátjátok, ez hogy bukott elő az ő életükben. A valódi keresztény növekedés mindig abban mutatkozik meg, hogy növekszünk szeretetben Isten és emberek iránt. A konkrét ügy ez volt, 4. verstől. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgy nevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen úrunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Pál apostol, amikor rátér a konkrét ügyre, elég érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy srácok, tulajdonképpen nincsenek is más, nincs is egyéb Isten. Nincsenek ezek az Istenek, akihez kötik ezeket a bálványáldozati húsokat. Nincsenek bálványok. Ha elmész a Zeus templomába, és ott áldozol a Zeus templom előtt, és eszel a Zeusnak szánt áldozatból, akkor tulajdonképpen nincs is semmi a mögött, a szobor mögött. Az az épület csak egy épület. Nincs más Isten a mi Istenünkön kívül. Nincs Zeus, nincs Herkules, nincs Apollós, nincs Afrodité. Ezek az emberi elme fantáziájának a termékei. Egyetlen Isten van, mondja Pál, a mi atyánk, és Jézus Krisztus, a mi urunk. Nincsen más. Egy Isten. Ha vannak is úgy nevezett istenek, érdekes, hogy maga a Biblia is használja ezt a szót kis ível, amikor például egyszer az emberi bírákról beszél, azt mondja, hogy ti, mint az istenek, álltok emberi bírákként. Hát nyilván nem gondolja senki az alapján, hogy az emberekre mondja, hogy Isten a Biblia. Lehet, hogy az a bíra úgy érzi a maga helyén, de ez egy metafora-szerű alkalmazása. Vagy ahogy Pál más helyen mondja, hogy e világnak az istene az ördög. Hát nem Isten az ördög, ez csak egy metafora-szerű alkalmazása a szónak. Egy Isten van. A többi egy képzelt valóság, egy fantazmagória, egy illúzió, hogy vannak bálványok, vannak istenek. És ezt leírja így a görögöknek. vagy leírja ezeknek a görög hívőknek. Az ő városukban több száz istent imádtak. Amikor Pál elment Athénba, mindenhol oltárok voltak. Sőt, még talált egy olyan oltárt is, amit az istenetlen istennek építettek, hát ha egyet kihagytak a sorból. Még őt is imádjuk. És Pál azt mondja, hogy nincsen több, csak egy. Nem áll Zeus az Zeus szobor mögött. Ők nem ülnek az Olympus hegyén és beszélgetnek. Nincs más isten, csak egy. Én azt gondolom, hogy amikor Pál ezt leírta a korintusiaknak, a korintusiak így bólogattak, igen Pál, legalábbis egy része a Gyülinek. Így tudták, hogy igen, ebben egyetértünk, ez pontosan így van. Zeus nincs, Zeus szobor mögött nincs, bálványáldozati templom üres, csak egy épületbe mehetünk enni? Természetesen. De figyeld, itt mond Pál, 7. vers. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványáldozás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként teszik, és lelki ismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Erre így bólogattak ezek a hívők, igen, nincs más, pontosan, bemehetünk, megálljuk, viszont, mondja Pál, nem mindenki tudja ezt, amit ti. Nem minden hívő rendelkezik ezzel az ismerettel, amivel ti. És vannak olyan emberek, akiknek ez a bálványáldozati hús evés komoly lelkiismereti gondot okoz, sőt, megbotránkoznak a hitükben. Te és én tudjuk ezt, mert ismeretünk van erről, írja Pál, de nem mindenki tudja ezt. Voltak olyan korintusi hívők, akik szabadnak érezték magukat, hogy bemenjenek az Zeus templomba, és megegyék ezt a húst. De voltak olyan hívők Korintusban, akik ezt nem érezték szabadságnak. Azt gondolták, hogy ezzel vétkeznek, és nem tették. Nem mindenkinek van ilyen ismerete, és akinek nincs, annak a gyenge lelki ismerete beszennyeződik. Akiben nincs meg ez az ismeret, azt mondja Pál, az ilyen embernek gyenge a lelki ismerete. Mitől gyenge a lelki ismeret, hogy nem működik? Nem. Nem azt mondja, hogy nem működik a lelki ismerete. Igenis működik a lelki ismerete. Sőt, hát amikor látta a testvéreit, a hívő testvéreit ott tenni az Zeus templomában, hát ő megbotránkozott rajta. Működött a lelkiismerete. Nem ettől volt gyenge a lelkiismerete, hanem attól, hogy nem volt benne a megfelelő ismeret. Képzeld el, hogy meghív egy ilyen testvért, egy szabadságban élő korintusi testvér, meghívja a másikat, hogy gyere el hozzá menni, és felszolgálja a báránysültet az asztalra. És tudja jól, hogy a másiknak nincs ilyen szabadsága, ő megkérdezi, hogy hát honnan van ez a hús testvér? Hát mit számít az? Hát a templomból. És ezzel a testvérét megbotránkoztatja. Figyeld meg, ez nagyon fontos téma. Azt mondja itt Pál, hogy tudom, hogy igazad van, te is tudod, hogy igazad van. Tudod, hogy ő téved, én is tudom, hogy téved. De van valami fontosabb annál, hogy neked igazad legyen. Van valami fontosabb annál, hogy te tudod, és ezzel az ismerettel rendelkezel, hogy milyen hatással vagy arra az emberre. Pál azt mondja, hogy fontosabb szeretni a testvéremet, és felépíteni őt Krisztusban annál, mint sem, hogy nekem igazam legyen, és ez kifejezésre juttassam. Érdekes, nem? Így folytatja 8. vers. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk. És ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. Egy csomó helyen, lehet, hogy hallottál már erről, előírják a keresztények, hogy mit tehetnek és mit nem ehetnek meg. És itt Pál nagyon egyszerűen egy mondattal lezárja ezt a problémát. Itt teljesen mindegy lelki szempontból, hogy valaki mit eszik, vagy mit nem eszik. Itt ide van írva. Ha valaki nem eszik meg bizonyos dolgokat, nem lesz abból hátránya. Ha valaki megeszik valami ilyen dolgot, abból nem lesz előnye. Ez nem változtat a mi lelki állapotunkon Isten előtt. Nem ez a kérdés, hogy mit ehetek, mit nem ehetek, hanem igazából az a kérdés, hogy kinek hol áll ebben a lelki ismerete. És ha valakinek más a lelki ismerete, mint az enyém, azt tiszteletbe kell tartanom. Itt válik igazán aktuálissá a probléma. Mert ez a keresztény szabadság kérdése, ez mindig terítéken van, hogy mit lehet hívőként csinálni, és mit nem. Sok különböző vélemény van ezzel, hogy mit lehet egy keresztény embernek csinálnia, és még járnia Istennel. Hogy mi az, ami belefér? Bizonyos körökben azt mondják, hogy ha dohányzik valaki, hát annak az embernek nincs üdvössége. Egy másik gyülekezetben meg lejön a prédikátor a pulpitusra, és rágyújt egy szivarra. Akkor mit lehet és mit nem? Vagy az alkoholfogyasztás. Bizonyos helyeken azt mondják, ha valaki alkoholt fogyaszt, hát imádkozunk a lelki üdvéért. Más helyen meg együtt mennek el a testvérek inni egy sört, és beszélgetnek egymással az asztalnál. Mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet? Vagy ugyanez a tévé, a zene, a filmek, öltözék, smink, egy csomó, nem, ez mindig valahol aktualitást jelent. Mit lehet és mit nem, és van egy csomó hely, ahol ezekre szigorú szabályok vannak, hogy egy keresztény embernek így kell élnie. Sok keresztény fennakad ezen, vagy azon az oldalon, hogy nekem ezeket a dolgokat nem lehet csinálni, de én lelki vagyok, mert így élek. Más meg azon akad fenn, hogy én nekem lehet ezt csinálni, és ettől én lelkibb vagyok. Érted, hogy mind a kettő fennakadást okoz az embernek? Azt gondolja, hogy én lelkibb vagyok, mert nagyobb szabadságban élek, mint ők. Vagy azt mondja, hogy én lelkibb vagyok, mert én dolgokat nem tehetek, és ezeket meg is tartom. És mind a kettő téves. Nem lelkibb az egyik a másiknál. Csak mindenki a saját meggyőződése szerint próbál élni. Lelki vagyok, mert nekem szabadságom van megenni a bálvány áldozati húst. Azok pedig azok a beszűkült keresztény testvéreim, még ide sem merik tenni a lábukat. Ez téves. Nem vagy lelki. Ó, én oda sem megyek, hozzá sem érek ehhez, és imádkozom azokért a testvéreimért, hogy el ne kározzanak. Ez is téves. Nem lelki ez vagy az. Egy jó alapelv, tesóm, figyelj, egy jó alapelv egyszerű megegyezni. Foglalkozzon mindenki magával. És azzal a meggyőződéssel, amit Isten ad neki, és éljen, aszerint a lelkiismeret szerint Istennek. Nekem nem kell a saját lelki ismereti meggyőződéseimet ráerőltetnem egy másik testvéremre. Hogy ő megfeleljen az én lelkiismereti elvárásaimnak. Mert attól ő ottán olyan lelki lesz. Ha valaki téved valamilyen kérdésben, itt mondhatnánk, hogy ezek az emberek, akik nem ettek a bálványáldozati húsból, tévedtek, nem? Mondhatjuk, mert miért ehetnénk? Hát szabadságunk van rá, nincsenek bálványok, nincs más Isten. De Pál apostol nem mondta, hogy azonnal menjetek és javítsátok ki a tévedésüket, hanem azt mondta, hogy ne foglalkozzatok vele, nehogy megbántson a te szabadságod egy hívő testvért, ami megbotránkoztatja őt a hitében. Ha nincs igaza, majd Isten kijavítja. Isten több, mint alkalmas rá, hogyha valaki nem gondolkodik jól, azt elmondja neki. Nem én vagyok a Szentlélek. És nem is kell eljátszanom a szerepét. Sokkal fontosabb ezeknél a dolgoknál az, hogy a keresztények szeretetben tudjanak élni, egységben. Az egész mögött egy téves gondolkodás áll, hogy én lelki vagyok azért, mert valamit teszek. Vagy lelki vagyok azért, mert bizonyos dolgokat nem teszek. Itt van egy példa, a tánc. Van olyan gyülekezet, ahol tiltják, hogy a hívők táncoljanak. Lehet táncolni? Hát ha valaki tud. Ha valaki nem tud, talán jobb, ha nem. Így nem lelkiismereti okokból, így ilyen közerkölcs szempontból. Ha szabadságod van rá, táncolj. Ha nincs rá szabadságod, ne táncolj. De ne erőltesd a saját lelkiismereti meggyőződésedet rá egy másik testvéredre. A sátán annyira be tud csapni minket ebben, és az, aki több szabadságot érez, az így megveti azt, aki nem ebben a szabadságban él. Hogy milyen beszűkült életet élnek. Ennyire bénák, egy csomó merev ember, majd imádkozom értük. Én megteszem és szeretem az Urat, jó fej vagyok. A másik oldal meg azt mondja, hú, ezek a szabados keresztények, ezek nevezik magukat hívőknek. Hát majd tényleg, majd így böjtölök értük, hogy abba hagyják. Meg a tévedek, majd meg is mondom nekik, és ezt sűrűn hangoztatom nekik, hogy mennyire nincs igazuk. Mindenki éljen összhangban azzal a lelkiismereti meggyőződéssel, amit Isten benne munkál. Hadd formálja Jézus a szívünket ebben. Így folytatja Pál. De vigyázzatok, hogy nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálvány templomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye az bálvány áldozati húst? Te éppen ott eszel a Zeus étteremben. Kihozzák eléd ezt a incsiklandozó báránycombot, és elsétál a gyűliből valaki az utcán, és így meglát téged. Hát te jó ég. Láttátok, Tamás, a pásztor ott teszik a Zeus templomban. Hát én azonnal, én így kifordulok a hitemből. Én nem is tudok többet Jézussal járni. Nem ez a téma itt, nem így valósult ez meg. Hanem azt mondja, hogy nehogy a te viselkedésed megbotránkozást váltson ki. Nem az a jó kérdés, hogy valamihez jogom van-e. Ez egy érdekes kérdés, hogy vajon szabadságom van. Ez is egy jó kérdés, de nem ez a legjobb kérdés. Hanem mi az, ami szeretet teljes a testvérem felé? Ez egy jobb kérdés. Mi az a fajta szabadság, amivel én rendelkezhetem, jogok, amiben én élhetek? Mi az az életvitel, amivel én segítem a testvéremet, hogy Krisztushoz közeledjen? Vigyázz, nehogy a te szabadságod, mondja Pál ezeknek az embereknek, megbotránkoztasson egy hívő testvéredet. Te, testvérem, te szabad vagy. Szuper ismeretekkel rendelkezel, bemész a bálványátászati templomba, megrendel az ételt, megeszed, Isten áldjon. Csak vigyázz, hogy nehogy ez a szabadságod megbotránkoztasson valakit. Nekem jogaim vannak. Én szabad vagyok. Csak ne felejtsd el, hogy ez mit vált ki a testvéredben. Mi van annak a gyengébb testvérnek a jogaival? Nagyon érdekes ez, figyelj ide erre. A 9. vers azt a hívőt nevezi gyengévnek, aki a lelkiismerete miatt nem ette meg ezt a húst. Aki azt mondta, hogy nem, ez nekem nem fér bele a kereszténységembe. Milyen érdekes, hogy az ige őt nevezte gyengévnek. Nem, néha mi fordítva gondoljuk, hogy hát itt van ez a tesó, aki nem csinálja ezt, nem csinálja azt, nem. Hát ő aztán, fú, kegyes. És mégis őt nevezi gyengévnek, erőtlenebbnek az ige. Mert neki nincs megfelelő ismerete. A ti szabadságotok gyakorlásával kockára teszitek a testvéretek Istennel való járását. És arra vonjátok, hogy ő a saját lelkiismerete ellen tegyen. És ezzel, mintha Krisztus ellen vétenétek, mondja Pál. Mintha hallanánk ezektől a hívőktől, hogy én, nekem ez jogom van, én úgy élek, ahogy Isten nekem megmutatta, mi közöm nekem ahhoz a hívőhöz? Hát, ha ő nem akarja, akkor ne csinálja, ez az ő baja. És Pál apostol azt mondja, nem az ő baja, te bajod is. Mert lehet, hogy Isten nem kéri számon tőled, hogy ettél vagy nem ettél, amikor ott állsz majd előtte, hogy megetted azt a húst vagy nem, hanem azt fogja számon kérni, hogy milyen hatással volt az életed itt a földön, a testvéreidre. Azt számon kéri Isten. Pál azért azt mondja a 13. versben, nézd meg. Bocsánat, 12. Így aztán, amikor a testvéretek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Az érett keresztény gondolkodás ez, amit itt Pál megfogalmaz. Ez a szeretet alapú gondolkodás, és nem az ismeret alapú gondolkodás. Az ismeret alapú gondolkodás szuper, de van egy elsőbbrendű, a szeretet alapú gondolkodás. A tetteimet nem csak az határozza meg, hogy mihez van jogom és mire van szabadságom, hanem ez milyen kihatással lesz a körülöttem lévő emberekre. Figyelembe kell vennem, hogy ez helyese a testvérem előtt, vagy sem. Nagyon könnyű ezt mondani, hogy egyedül én felelek Isten előtt a tetteimmel. Ez így van. De azt is megkérdezi majd Isten, hogy hogy bántál a testvéreddel. Van egy nagyon fontos megjegyzésem, amit szeretnék itt mondani, mert itt van egy ilyen csúsztatás általában. Amikor ott látsz valakit a Zeus templomában, képen eszi a bálványáldozati báránysültjét, és így megbotránkodik, hogy te jó ég, hát a pásztor, hát hogy gondolta, hogy ott teszik, hát megrendülök a hitem, én nem is tudok többet Jézussal járni. Ez nem az az eset, amiről itt Pál beszél. Arról beszél, hogy amikor meglátna engem ott tenni a templomban, azt mondja, hogy ja, én nem tudtam, hogy ezt lehet. Ez lehet? Hát akkor én is rendelek egyet. és vétkezik a saját lelkiismerete ellen. Vétkezik az ellen, amit Jézus a szívében formált, a lelkiismeret, a meggyőződése. És ezen keresztül az én példám bűnbe vitte a testvéremet. Értitek ezt? Ez történt itt. Pál ezzel nem azt a fajta viselkedést erőlteti, amit mi törvénykezésnek nevezünk. Hogy mi ráerőltessük a saját elvárásainkat a gyülekezetben valaki másra. Hogy Tamás, nekem mintha oda jönne mondjuk valaki az alkalom után, hogy Tamás, engem te megbotránkoztatsz. Tényleg mivel? Hát, hogy nincs rajtad reverenda. Tehát így ez engem megbotránkoztat. Igaz, Tamás, igen, akkor majd beszéljünk. Hogy néha még zoknit se húzol. Hát már önmagában az is megbotránkoztatod, hogy nincs rajtad a reverenda. Hát ez, hogy gondolod, Tamás? Engem ez megbotránkoztat. És akkor nekem az lenne a feladat, hogy másnap reverendába jöjjek prédikálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen testvér, aki ide jön hozzám, én megkérdezem tőle, hogy téged elfordít Krisztustól, hogy én így viselkedem? Hát, és ha a válasz erre az, hogy nem, akkor nem fogom figyelembe venni, amit mond. Mert az én példám nem megbotránkoztatja, hogy ő többet nem akar Jézusra járni, csak zavarja az ő lelkiismeretét, ahogy én élem a keresztény életemet. Ez nem az az eset, amiről itt Pál beszél. Nem azért nem fogok arra figyelni, mert az a másik ember nem fontos nekem, hanem amit mond, az nem erről szól, amit itt Pál tanít nekünk. Ő nem Krisztustól igyekszik eltávolodni, amiatt, amit bennem lát. Csak bántja néhány embert az ő törvényeskedő hozzáállását, az, amit esetleg másban lát. Olyan érdekes ez, mert szerintem Pált irritálta, amikor törvényeskedést látott. És szerintem néha még utazott is rá, hogy az ilyen embereket egy kicsit piszkálja. Van bennem is egy ilyen kis természet, ezt nem szeretem annyira szabadjára engedni. Így zavar, amikor más ilyen törvényeskedést próbál erőltetni a gyülekezetre. Itt nem erről van szó. Itt nem egy törvényeskedésről van szó. Hogy Tamás, engem annyira zavar, hogy ti dobbal dicsőítitek. Ez engem megbotránkoztat. Jó, akkor tíz ki a dobbal. Vagy ez a dal, amit énekeltetek, hát ez tiszta. Engem ez megbotránkoztat. Akkor ezt a dal, tíz ki vele. És ennek hol van a vége? Pál arról beszélt, hogy valaki úgy viselkedett, hogy az ő szabadságával megbotránkoztatott valaki mást, hogy bűnbe vigye. Hogy megrengette a Krisztusban való járását. Ez komolyabb téma. Figyelj ide, olvasok egy idézetet. Teljesen erről szól. Az Adam Clarktól. Sok ember az irigységét, a szeretetlenségét egy szent buzgolsággal leplezi, ami állandóan aggódik mások lelki üdvéért. Mindenkiben hibát találnak, nekik megadatott a Szentlélek rendőrség szerepe, nekik senki nem felel meg, viszont mindenki szenved tőlük. Több kárt okoznak a maguk álkegyességével, mint mások, akik akár küzdenek, tusakodnak bűnökkel az életükben. Ilyen emberekre illik a leírás, keserű keresztények. Pál azt mondja, hogy sokkal fontosabb a szeretet, mint az ismeret. Az ismeret nem rossz, csak mindig felülírja egy másik kérdés. Hogy tudok szeretetteljesen viselkedni a másik felé? És így folytatja a 9. fejezetben. Ugyanerről szól a 9. fejezet is, csak Pál a saját példáját hozza fel. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. Emlékezz, hogy a téma ez a bálványáldozati hús kérdése. És Pál apostol azt arról fog beszélni, hogy néha félre kell tennünk a jogainkat, a szabadságunkat egy nagyobb ügyért, az evangélium ügyért, ő fogja ezt mondani. Mi volt a konkrét esete Pálnak? Pál szolgálta Istent, és arról fog beszélni, hogy neki joga van-e támogatást elfogadni a gyülekezettől. És meg fogja mondani, hogy jogom van hozzá, de én ezt a jogomat félreraktam. Így írja az első versben, hogy apostol vagyok-e? Nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Ezekre mind egyértelmű a válasz. Hát Pál, minek teszed fel egyáltalán ezt a kérdést? De olyan érdekes, hogy amennyire nyilvánvaló volt ez a kérdés, annyira támadták Pál Korintusban, és nem fogadták el, hogy ő apostol. Ha bárkinek ezt tudnia kéne, akkor ez a korintusi gyülekezet, amit Pál alapított, ahol Pál munkálkodott, és ami Pál szolgálatának a pecsétje volt. Hát nektek tudnotok kéne, és így folytatja a harmadik verstől. Ezért az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálnak, ez. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvére és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Pál elkezd, mint egy védőügyvéd beszélni. Ez az én védekezésem. Vajon nekünk nem szabad ennünk, innunk? És nem konkrétan arról beszél, hogy ne mehetnek, nem ijatnak, hanem hogy ugyanezt a gyülekezet költségére tegyék. Mi nem hozhatjuk magunkkal a családunkat, mint Kéfás és a többi apostolok? Amikor Pál megérkezett Korintusba, majd 2 évig ott szolgált, de nem fogadott el tőlük semmit. Nem kapott fizetést, nem kapott támogatást Korintusból. A 2 kezével dolgozott, hogy eltartsa magát, és ezáltal ingyenessé tegye az evangéliumot. És Pál és Barnabás úgy tűnik, hogy ebben nagyon egyediek voltak, mert a többi apostol fizetést kapott, vagy támogatást fogadott el. És Pál beszélni fog arról, hogy ezzel nincsen semmi baj. Ezzel nem semmi baj nincs, hogy ők támogatást fogadtak el. De ők nem tették. És milyen érdekes, hogy Korintusban, ahelyett, hogy ezért nagyobbra becsülték volna Pált és Barnabást, emiatt jobban lenézték őket. Hogy, hát ha ők igazán apostolok lennének, akkor elvárnák, hogy mi támogassuk őket. Pont milyen csavart volt a gondolkodásuk ott Korintusban, nem? Miért volt Pálnak joga ehhez? Nézd meg a 7. verset. Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültetett szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanezt mondja a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony értünk irattatott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhettek ezekből, miért nem inkább mi? És Pál apostol fölhoz 3 példát. Azt mondja, a katona, a farmer, meg a juhpásztor. Hát a katona is úgy szolgál, hogy zsoldot kap érte. A farmer is úgy szolgál, úgy dolgozik, hogy részesedik a termésből. Hát ő is azt teszi, amit megtermel. A juhpásztor is részesedik a nyájnak a tejéből. Hát furcsa dolog, hogy én várok valamit attól a gyülekezettől, ahol lelkileg szolgálok, mondja Pál. Hát nem logikus az, ami történik. Utána azt mondja, hogy de a törvényben is ez van, Mózes törvényében is, hogy a nyomtató ökör száját ne kösd be, az az ökör, ami ott dolgozik a földön, hát nem mehet abból, ami ott körülötte van eledelként. Hát micsoda dolog ez, kiéheztetni azt. És azt mondja, hogy nem az ökörről beszélek így, hanem miattatok írták ezt le. Furcsa dolog, azt mondja a 11. versben, hogy hát ha mi nektek lelki javakat vetettünk, nagy dolog-e, ha földi javaitokból fogunk aradni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért ne inkább mi? Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a korintusi gyülekezetben hajlandók voltak támogatni mást, de Pált azt nem. Nem? Furcsa. Pedig ő volt az, aki szolgált közöttük. És azt mondja itt a 12. vers 2. részében, de mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviseltünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Na, itt lesz igazán érdekes. Pál apostol fölvezeti, hogy ehhez nekünk jogunk van, ezt az élet is igazolja, itt van a 3 példa, erről beszél az ige, ezt mondja a törvény, Pál és, vagy Kéfás és a többi apostol is így él, de mi elengedjük ezt a jogunkat. Mi nem élünk ezzel a jogunkkal. És fölvezeti az egészet, mint védőügyvéd, hogy ez nekünk jogos. És aztán azt mondja, hogy de mi nem élünk ezzel. Milyen érdekes, nem? Jogunk van ezt megtenni, de én nem éltem ezzel. És én nekem nagyon tetszik Pálnak a szíve, hogy megfogalmazza. Fizetés? Nem fizetés? Nem ez az élet legfontosabb kérdése nekünk, hanem hogy mi az evangélium ügye. Ez határozta meg Pálnak a gondolkodását. És hogyha Pál apostol addal kedvezett volna az evangélium ügyének jobban, hogy elfogad támogatást a gyülekezettől, akkor azt mondta volna, hogy akkor kérek. Ha azzal segített volna az evangélium ügyének jobban, hogy nem fogad el támogatást a munkájára, akkor azt mondta, hogy nem, nem kérek semmit. Azt mondta, hogy nekem ez határozza meg a döntésemet. Nem az, hogy mihez van jogom, meg mi az, ami nekem jár, meg mire van szabadságom. Van, ami ezt felülírja. Van ennél egy nagyobb törvény az én szívemben. Krisztus szeretetének törvénye, hogy mivel használ az én életem legjobban másoknak. Na, itt nagyon érdekessé válik a kérdés. Így mondja a 13. versben. Azt mondja, nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatot végzik, a szent helyből származó eledellel élnek. És akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra viszik, az oltárra vitt adományból részesednek. Nem így rendelte az Úr, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Ez logikus. Ez törvényes, ez a gyakorlat, ez működött a templomban. Én ma, Gémes Tamás, fizetést kapok a Váci Golgotától. Amikor elkezdtem szolgálni itt a gyülekezetben, akkor 3 éven keresztül ez nem így volt. Nem kaptunk semmilyen juttatást, és nagyon áldott idő volt. És amikor a vezetőség úgy döntött, nem én, a vezetőség úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy támogassuk a pásztort, nem az én nevemet, a pásztort, akkor nagyon örültem neki, hogy úgy döntött a vezetőség, hogy minimál bért kaphatok. És nagy áldás ez nekem. Szeretném, hogy ezt tud, hogy ez így van. De azért is hálás vagyok, hogy a vezetőség az alapján döntött így, hogy mi szolgálja legjobban a gyülekezet ügyét. Amikor elkezdtem szolgálni itt a Váci Golgotában, akkor se anyagilag nem állt úgy a gyülekezet, se a helyzet nem állt úgy, hogy helye lett volna annak, hogy támogassanak. Mint lelkipásztort. És én azt gondolom, hogy most ez a helyzet megváltozott. És nem csak itt Vácon, hanem a többi gyülekezetben is országszerte. Én azt gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy a magyarországi gyülekezetek eltartsák a lelkipásztorokat, amikor elérnek egy bizonyos méretet. De nem azért, mert ez jár a lelkipásztornak, hanem azért, mert ez szolgálja az evangélium ügyét. Lehet, hogy egy kicsi gyülekezetnek túl nagy teher lenne ez. Nekik az a helyes, hogyha a pásztor dolgozik, és mellette szolgál. De ha elér egy méretet a gyülekezet, akkor lehet, hogy az a helyes, hogy többet önt magából a lelki pásztor a szolgálatba és a gyülekezetbe, és bizonyos támogatást fogad el. Nehéz volt éveken át zsonglőrködni a munka, a család és a gyülekezet közül. Még most is megvan, mert most is dolgozom. De annyira hálás vagyok, hogy ezt Isten letisztázta. Sokkal könnyebbé vált, és egy ideig lázadoztam, hogy miért nem lehetek én is támogatásom, miért ne élhetnék csak abból, amit szolgálok, hogy ez így nem fair, Istenem, hát nézd meg a többieket. És itt hibáztam, amikor elkezdtem kifelé nézni, mert Isten nekem más tervezett. Az én helyzetemre ez volt az áldás, és ma teljes szívvel elfogadom, hogy Uram, nagyon megáldasz minket. És ha kell, életem végéig így zsonglőrködöm, és áldott legyen a neved, hogy munka, szolgálat és család. És élvezem, mert látom, hogy Isten ebben tart, ez az ő terve nekem. Valaki másnak máshogy, Isten úgy áldja meg őt. Nem kell extrémitásokba esni egy gyülekezetnek sem, hogy egy lelki pásztort így az éhhalál küszöbén tart, hogy kicsit adunk neki, de hát gyakorolja a hitét. Vagy az, hogy annyira megfizetni, hogy hát lássák, hogy hozzánk megéri járni gyülekezetben, nézd meg azt a pásztort. Így azt gondolom, hogy az a helyes, amikor a pásztor úgy él, mint a gyülekezete. Úgy él, mint a gyülekezet általában. Vagy az a hely, az a város, ahol az embereknek felé szolgál. Nem sokkal fölötte, nem sokkal alatta. Körülbelül úgy. Én azt gondolom, hogy ez így helyes. És figyeld meg, Pál mit mond, miközben itt az anyagi dolgokról beszél, és remélem, ezt én is szívből tudom mondani. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem, de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekvésemet félremagyarázza. Pál apostol azt mondja, hogy nem azért írom, hogy ezután így megkönnyörüljetek rajtam. Néha olvasni ilyen támogatói leveleket, hogy így, Isten gondoskodik rólunk, de ha a szívedre helyezi, akkor, és így pont. Pál apostol azt mondja, nehogy valaki félremagyarázza az én szavaimat. Én nem azért mondom ezt, hogy ezután valami máshogy legyen. Inkább meghalnék sem, hogy félremagyarázzák szavaimat. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Pál szolgálata, az nem kizárólag egy szabad döntés volt, hogy volt egy megüresedés az apostolok sorában, és Pál beadta az önéletrajzát. És így élvezi, hogy hú, annyira szeretek szerepelni, pont ez a munka van rám szabva. Hanem emlékeztek, hogy Pált Isten hívta el. találkozott vele a damaszkuszi úton, és azt mondta, Pál, te mostantól velem jársz. Te az evangéliumot fogod hirdetni. És azt mondja, hogy rám kényszer nehezedik. Én nem önként hirdetem csak az evangéliumot. Jaj, nekem, ha nem szólom ezt. Nem ez az én dicsekvésem, hanem azt írja utána, nézd meg. Mert ha önként teszem, ezt jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem az evangélium, a Krisztus evangéliumát, anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó jogommal. Mi az én dicsekvésem, mondja Pál? Az, hogy én ingyen csinálom, mit csinálok. Én nem vártam tőletek semmit. Pál idejében volt egy csomó kamu munkás, aki ilyen vallási ügybuzgóság nevében pénzt akart kicsalni az emberektől is. Pál azt mondja, még a látszatát is kerülöm. Én nem fogadtam el tőletek semmit. Én azért dolgoztam, hogy ingyen hirdethessem az evangéliumot, mondja nekik. És nem ez a dicsekvésem, hogy az evangéliumot hirdetem, hanem hogy ezt ingyen teszem. Figyelj, testvérem, lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy figyelj, Tamás, nekem sose kell ilyen döntést hoznom. Mi az, hogy egyszer az életben majd azzal kell gondolkodnom, hogy én is ingyen fogom-e hirdetni az evangéliumot, vagy nem fogom. Ezzel nem szoktunk mi vívódni. Viszont azzal már igen, hogy bizonyos jogok, amik nekünk járnak, vagy szabadság, amiben élhetnénk, arról lehet, hogy a Szentlélek azt mondja nekünk, hogy mondj le. Az evangéliumért. Másokért. Na ez már igen aktuális lehet. Amikor rájössz az ige alapján, hogy mindent szabad nekem. Pál apostol mondta nem olyan rég, igaz? Hát csomó mindent csinálhatok. De vajon mit tanít a Szentlélek nekem? Milyen életre hív engem? Mik azok a jogok, szabadságok, amiről lemondjak azért, hogy Isten az életemet még jobban tudja használni mások előtt? És nem az tanítja nekem az a szabadság, amit hallok így az igéből, hogy ho-ho, hát akkor belevetem magam a szabadságba, hanem Uram, pontosan hol akarsz engem használni? Pál apostol élhetett volna azzal a jogával, hogy fizetést kapjon. De azt mondta, hogy én erről lemondtam azért, hogy ti az evangéliumot meghallhassátok tőlem. Bár mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint a zsidó, hogy megnyerem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőket, mint a törvény uralma alatt lévő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlené lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Annyira erőteljes. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Kezd összeállni. Itt nem a húsevés volt a téma. Ha azt gondolnánk, hogy igen, akkor ez a mai Biblióra nem szólt semmit. Pál apostol azt mondta, én a zsidónak zsidó lettem. Hogy megnyerjem őket. Amikor velük voltam, nem töpörtyűt evett Pál apostol, hanem elkezdett a zsidó törvények szerint viselkedni. Mert különben meg se hallották volna őt. Amikor a pogányok között volt, akkor nem viselkedett úgy, mint egy magasságos rabbi, hanem úgy viselkedett, mint egy törvény nélküli ember, hogy megnyerje a törvény nélkülieket, hogy meghallják, amit Pál apostol mondani akart. Az erőtlennek erőtlenné lettem. Mindenkinek mindenné. Miért? Nem a szabadságok és jogok határozták meg Pál életvitelét, hanem a hozzáállását az határozta meg, hogy a szeretet evangéliuma eljusson emberekhez. Hogy némelyeket megnyerhessen. Nagyszerű, hogy van egy ismeretünk, hogy mit lehet és mit nem, mit szabad és mit nem, mi jár nekem és mi nem. De van egy fölülíró dolog e fölött. A szeretet evangéliumának az ügye. Hogyha valaki látja az életemet, hogy lássa Jézus Krisztus visszatükrözni. Pál apostol írta azt, hogy az a hozzáállás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Ő nem magának kedvezett, hanem különnek tartott másokat. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és engedelmeskedett a kereszt halálig. Jézus mondhatta volna azt, hogy nekem jogom van itt maradni a mennyben. És ki se teszi a lábát onnan. És mi ma elveszettek lennénk. Jézus itt a földön mondhatta volna a kereszt előtt, hogy nekem jogom van kiszállni. Most itt a Getsemáné kertben. megyek haza. És megtehette volna, szabadsága volt rá, de nem tette. Elengedte ezt a jogát, megürisítette önmagát, engedelmes lett egészen a kereszt halálig. És nézd, hogy milyen hatást ért el az ő élete. Itt ülünk ma, és üdvösségünk van. És beszélgetünk az evangéliumról. És Isten formálja az életünket. Mert ő lemondott a jogairól. És azt mondta, hogy mindennek mindenné leszek, hogy megmentsek némelyeket, téged és engem. De nekem jogom van, nekem ez szabad, én ehhez ragaszkodom. Lehet így is élni, de nem ezt képviseli Jézus előttünk, nem ezt képviseli Pál előttünk. És néha, nem tudom, hogy vagy vele, de néha én félek azt mondani, hogy hát biztos, hogy az a jobb döntés, hogy így Istennek élek. Hát azért én is tudom, hogy mi a jó nekem. Ez a szabadság, ez nem vonzó. És az a furcsa dolog, hogy amikor úgy döntök, hogy na jó, mégis, Jézus, legyen úgy, ahogy te mondod. Én rájövök, hogy ez sokkal értékesebb, sokkal örömtelibb. Jézus azért élt így a földön, hogy példát adjon, hogy ez az élet, amiért jött. Ez a bőséges élet, amit nekünk száll. Mindenkinek minden életem. Ezt úgy mondják más szóval, hogy az élet nem csak rólam szól. Ez ilyen forradalmi, nem? Hú, tényleg? Sose gondolt, hogy Pál az üzenetét megváltoztatta volna. Az üzenet mindig ugyanaz volt. Az evangélium. De amikor zsidókkal volt, máshogy viselkedett. Amikor pogányokkal volt, máshogy viselkedett. Amikor gördeszkás srácoknak mondta az evangéliumot, fölvette a szakadt farmerját. Amikor üzletembereknek, akkor öltönnyakkendő. Mindenkinek minden élet, hogy elmondhassa nekik az evangéliumot. Hogy üdvözülhessenek. A dal nem róla szólt. És ez egy olyan örömteli élet, ha már a Tamás is ezt felhozta. Ez egy annyira örömteli élet, amikor a dal nem rólunk szól, hanem Jézusról. Ez az, amit néha félünk meglépni, nem? Hogy nem biztos, milyen az az élet, ami nem rólunk szól? Hát bámulatos, de sokkal izgalmasabb. Még a végét felolvasom. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy elvadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Kiváló igeversek. Emlékezz, hogy miről beszél Pál. A neki járó jogokat félreteszi. A legjobb példa erre szerintem egy sportoló. És erről beszél Pál. Egy sportoló, aki kitűz maga elé egy célt. Hogy meg akarja nyerni a olimpiát. Ez a célja. Amit ő dönt el. Nem ráerőlteti valaki más. Ezt ő dönti el. Ez az ő meggyőződés. Azt mondja, hogy ennek fényében én így fogok élni. Megeheti a sportoló a pacalpörköltet, és bevághat egy dobostortát minden délután? Persze, megtehetné. De ha győzni akar, nem fogja megcsinálni. Megtehetné, hogy szundizik reggel, és nem megy el edzésre, és lusta lesz? Megteheti. De nem fogja elérni a célját. Azt mondja Pál, hogy én nem úgy futok, mint aki előtt nincs cél. Nem úgy öklözöm, mint aki csak a levegőbe vág. Hanem én azért futok, azért sanyargatom meg a testemet, hogy elérjem a célomat. Pál apostol olyan érdekes, mert nem beszél a céljáról konkrétan, hogy már pedig ez legyen a célotok. De érzitek, hogy hogyan mutatja föl az ő célját, mint példa. Én ezért a célért futok, hogy megnyerjek embereket Krisztusnak. És mindent ez alá rendelek alá. Van olyan cél az életedben, aminek így mindent alá rendelsz? Ami azt mondod, hogy ezt el akarom érni, és ez meghatározza az életemet, ahogy viselkedek. Mindent ennek rendelek alá, mert el akarom érni a célomat. És Pál apostol azt mondta, hogy ez a cél mozgat engem. Ez határozza meg a viselkedésemet. Nem az, hogy mihez van jogom. Egy csomó mindenhez lett volna joga, amivel nem élt. Én azt kérem, tesóm, hogy ma délután gondolkozz el a célodról, vizsgáld meg, hogy ez egy olyan cél, amiért érdemes élni. Pál apostol azt mondja, hogy ők a hervadhatatlan koszorúért ennyi mindent megtesznek. Nekünk a hervadhatatlan koszorú jár. Azt mondja, hogy vizsgáld meg, hogy mi a célod, és másik, ha van egy célod, amiért érdemes futni, akkor rendelj alá mindent ennek. Én úgy futok, hogy magam alkalmatlanná ne váljak a küzdelemre. Ez a szó diszkvalifikálás, ez ilyen sportkifejezés. Na, hogy diszkvalifikáljam magam, miközben prédikálok. És ez nem az a szó a prédikálás, amit másul használ az ige, hanem az a szó, ami egy versenybíra, amikor a boxolók egymással szembeállnak, és elmondja, hogy nem lehet öklözni, nem lehet tarkóra ütni. Ez a bíra, aki így elmondja a szabályokat. Én úgy prédikálok, úgy mondom el a szabályokat, hogy én magam meg ne szegjem azokat. Nehogy diszkvalifikáljam magam. Mi a célod, amiért futsz? És nem a jövő hetire gondolok, vagy nem a következő hónapra, ami mozgat téged. Mi az, aminek így alárendelsz minden mást? Pál apostol azt mondja, hogy van egy ilyen cél. Az evangélium ügye. A szeretet evangéliumáj. Ami minket megmentett. És Jézus, amikor eljött, és a kereszt előtte állt, azt mondja róla az ige, hogy ő azért az örömért futott, ami a kereszt után várta. Arra nézett, erre a célra, amit te voltál és én. És azt mondta, hogy ezért a célért megéri futni. Ezért megéri a keresztet elviselni. És a kereszt után Jézus még mindig azt mondja, hogy megérte megmenteni őt. Megérte megmenteni Gémes Tamást. Mi a célod, ami mozgat? Jól válaszd meg. Elég érdekes témák jöttek föl ebből a fejezetből. Én szerintem Isten szól minnyájunkhoz. Hogyha adott a te szívedbe egyfajta meggyőződést, arra, hogy hogy éld meg a szabadságodat, akkor élj úgy. Figyeld, hogy mit mond a Szentlélek neked. Élj úgy. És Isten meg fog áldani abban. Ha van egy meggyőződésed, tartsd meg magadnak. És ne erőltesd rá valaki másra. Élj abban a szabadságban, amiben Krisztus téged megváltott. És ha úgy látod, hogy a testvéred valamiben téved, engedd, hogy a Szentlélek szóljon hozzá. Nem te vagy a Szentlélek. Mennyi atyám, kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet. És így az az imám, Uram, hogy növeld a mi ismeretünket. De nem felfúvalkodni szeretnénk. Ezért inkább azt kérjük, hogy azon felül növeld a szeretetet bennünk. Persze szeretnénk érteni, hogy milyen szabadságunk van. Nagyon jó ez, Uram. Hogy mik vagyunk mi Krisztusban. De így kérlek, Uram, hogy taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat ez írjon felül, amit itt látunk az igéből, ami a szeretet evangéliumának az ügye. Egy olyan életet élessünk, amikor nem rólunk szól a dal, hanem megtanítasz másokért élni, Uram, ahogy te tőled látjuk, Krisztus. Uram, kérlek, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Hadd erősödjünk meg a szeretetben, Uram, irántad és egymás iránt. Hadd legyen egy valódi növekedés az életünkben. Nem ismeret alapon, hanem szeretet alapon. Hogyha az emberek látják az életünket, akár szavak nélkül is lássák, a te szeretetedet az életünkben, Uram. Hogy mi nem a saját keftelésünkre élünk, hanem a vágyunk az, hogy neked tetsző életet élhessünk. És figyelünk a Szentlélekre, hogy mit mondasz nekünk. Uram, imádkozunk, hogy a mi szabadságunk ne botránkoztasson meg senkit. Uram, adj ebben óvatosságot, figyelmet. És juttass el oda, kérlek, ahol Pál volt. Hogy el tudott engedni jogokat, el tudott engedni szabadságokat az életében azért, hogy láthassa az evangélium munkáját növekedni. Nem tartunk még itt, Uram. De hadd legyen ez a szívünk, Uram. Hadd haladjunk e felé, hogy mindenkinek mindennél lehessünk. Ez egy bizonyos részünket megijeszti, Uram, mintha mi már nem is szerepelnénk a történetben. De Uram, olyan érdekes ezt látni, hogy Pál nem lett egy ilyen megzakkant ember, akinek állandó konfliktusa volt önmagával. Mintha ebben találta volna meg azt, hogy ő kicsoda. A célját a létezésének. És így kérlek, hogy segíts minket ebbe az irányba haladni, Uram. Hogy elmerjünk engedni dolgokat, amikor a Szentlélek rámutat. Azért, hogy másnak kedvezünk. Áld meg ezt a vasárnapot, Uram. Írd ezeket a szívünkbe, kérlek. Formálj át minket, Isten, és hadd szóljanak az alkalmaink mindig rólad, Uram. Mi nem egy ilyen merevséget szeretnénk, amire, hogy mindenhol szabályok vannak, Uram. Mi azt szeretnénk, hogy szabadságban legyünk, mert ahol a szabadság, ott a lélek munkája van. Formáld át az életünket, Uram. És imádkozunk, hogy hadd legyünk alkalmassá arra, hogy elérd ezt az elveszett várost, az elveszett embereket az életünkön keresztül. Formálj át, Jézus. És dicsőj meg. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.